unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, ma egy olyan témával foglalkozunk, amit már többféle aspektusból érintettünk korábban, illetve hát most az elsődleges szempont az a terhes gondozás és a szülés nőgyógyászati szempontból, és ennek a története. Erről mondjuk még nem beszéltünk, hogy ez mikor kezdődött Magyarországon, hogy alakult ki. Viszont a jelenlegi helyzet és a közelmúlt problémás helyzeteit már többféleképpen érintettük, és most én nagyon örülök, hogy a vendégünk egy nőgyógyász, akit a másik oldalról is meg tudunk ugye kérdezni, mert eddig leginkább a női oldalról, vagy legalábbis a paciens oldaláról beszéltünk, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd mondani a meghívott nőgyógyászunk ezzel kapcsolatban. Ugye hát nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy nem feltétlenül úgy történik egy szülés, nem feltétlenül van egy olyan protokoll, amit aztán betartanak, hogy az ember kiszolgáltatott helyzetben érzi magát, amit ugye az egészségügy több aspektusáról is el lehet ugyanígy mondani, csak hát ugye tök jó lenne, hogyha mondjuk a szülés, ami nem egy betegség, az nem egy traumaként élné meg az ember. Nyilvánvalóan itt az egyéni megélések is számítanak, de szerintem nagyon fontos, hogy ezt a másik oldal hogy látja. Dr. Kis Attila szülész, nőgyógyász a vendégünk, akivel nem csak a várandóságnak, nem csak a mostani időszakáról, hanem a múlt századbeli felismeréséről, a terhes gondozásról és ennek mindenféle alpontjáról fogunk beszélgetni, mert hogy már beszélgettünk többször az adásban, azért a terhes gondozás természetesen előkerült, és a várandóság is, de nem nagyon beszéltünk ennek a történetéről. Egyáltalán hol érdemes ezt elkezdeni, mert hát ugye emberek mindig születtek, tehát ez mindig is benne volt a történetben.
Tulajdonképpen a terhes gondozás előtt szerintem érdemes lenne szót említeni a bábák szerepéről, hiszen ők azok, akik nagy szerepet játszanak mind a mai napig tulajdonképpen a szülések levezetésében. Nagyon érdekes, mert bárkit megkérdeztem, hogy mikor szerepelnek egyáltalán a bábák írásos emlékként mondjuk Magyarország történetében, mindenki olyan 18.-19. századra teszi, de igazából már 1111-ben Kálmán királynak egyik oklevelében vagy dokumentumában szerepel a bába megjelölés. Persze nem csak a szülésznői fogalomként, hanem a boszorkány, meg a mágus, meg ilyesmi. És tulajdonképpen ők voltak azok, akik annak idején aztán a boszorkánypereknek is főszereplőjévé váltak. Így aztán kicsit kétértelmű volt a megítélésük.
De azért a bábákkal kapcsolatban mindig is van egy valami olyan fura kettősség, ami nem feltétlenül egyértelműen pozitív. Tehát, hogyha mondjuk most azt mondjuk, hogy bába, akkor ezzel kapcsolatban is mindig van valami mellékes gondolatunk. Alapvetően ugye a kórházakba pozícionáljuk a szülést, és akkor ugye az otthon szüléssel kapcsolatban is mindig van valami, ami előkerül, és ami nem feltétlenül pozitív hír.
Hát így van, ugye csak gondoljunk a vasorú bába megnevezésre.
Például.
Ugye? De nem erre gondoltam, hanem ugye a szüléskor az éppen aktuálisan szülőnő számára egy segítséget nyújtó személyről beszélünk. Annak idején, és akkor menjünk vissza a történelemben, annak idején ugye mindig voltak olyan anyukák vagy idősebb hölgyek, akik már átestek egy-két szülés élményén, és azok nyilván segítettek a fiatalabbaknak, és ez így ment folyamatosan előre. Gyakorlatilag családi körben zajlottak a szülések. Többnyire itt a férfiak ki voltak zárva, hanem a nők, a felmenők, tehát anya, nagymama, rokonság, baráti kör, stb. És nyilván ezek közül aztán kialakult egy olyan réteg, akik ügyesebbek voltak, talpra esettebbek voltak, tapasztaltabbak voltak, és ezek lettek aztán a bábák. Nagyon érdekes, mert akkor menjünk tovább. Tulajdonképpen a 16. század, 17. század környékén indul el, hogy foglalkoznak a bábák besorolásával is, hiszen gondolni kell arra, hogy nem mindegy, hogy valaki egy kis faluban valahol, egy tanyán vagy bárhol, sáros faluban szüli meg a gyermekét, vagy pedig egy királyi udvarban. És ezért aztán különböző színvonalú bábákat lehetett annak idején megkülönböztetni. Voltak, akik valóban a királyi udvarban, illetve a főnemeseknek a szülésénél segítkeztek, illetve mentünk lejjebb az egyszerűbb réteg, illetve a nagyon alacsony réteg. Tulajdonképpen ez három szintet jelentett annak idején. Aztán a 16. században már elrendelték, hogy ők meg volt határozva, hogy ki lehet bába. Tehát tulajdonképpen vizsgáznia kellett. Tehát semmiképpen nem lehetett úgy, hogy bárki bába lehet, hanem gyakorlatilag valamilyen vizsgához, valamilyen feltételhez kötötték ezt. Aztán a 18. századra ugorhatunk, és akkor már az 1700-as években akkor indult el tulajdonképpen, ha csak arra gondolunk, hogy ugye Mária Terézia időszaka, amikor ő kiadott egy olyan mondjuk úgy, hogy törvényt, vagy egy levelet, amelyben szerepeltette az egészségügyi ellátást is. Ők voltak azok, akik először megszervezték az egészségügyi ellátást Magyarországon, és ebbe bele tartozott természetesen a bábáknak a szerepköre is, akik megfelelő helyen, megfelelő ilyen idézőjelben tiszti orvosok előtt kellett, hogy vizsgát tegyenek. Ennyi a bábák szerepe, akik aztán utána ugye szülésznőkké avanzsáltak. Nagyon érdekes, ha már itt tartunk, és akkor menjünk tovább egy kicsit, az első világháború idején, 1915-ben indították el Magyarországon a védőnői hálózatot. És a terhes gondozás, amit kötelezővé tettek, az pedig már 29-ben elindult, 1929-ben. Aztán persze közbeszólt a második világháború, és akkor nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban egy óriási változás indult el a társadalmi berendezkedésben. És ekkor aztán a szülésznői képzés is megindult.
Milyen eszközei voltak a bábáknak, vagy akár most milyen eszközei vannak, de főleg abban az időszakban, amikor még nem állt rendelkezésre semmiféle vizsgálat, tehát mondjuk egy terhes gondozásban már akár, mi az, amit mondjuk egy bába meg tudott állapítani, ha valami nem stimmelt? Mi az, amiben egy szülés levezetésénél tudott segíteni?
Tulajdonképpen csak a tapasztalatára hagyatkozhatott. Itt elsősorban ugye arra kell gondolni, hát ugye a terhesség és a születés az egy biológiai folyamat, hiszen az emlős állatok bármelyikét, hogyha az egerektől a nyulakon, vagy bármi a szarvasmarhát, vagy bármit hozok elő, az emlős állatokat tulajdonképpen ugyanúgy szaporodnak ők is, akár csak mi. Annyi a különbség, hogy míg egy egérke világra hoz mondjuk 10 apró kölyköt, egy cica mondjuk 4-5-öt, a szarvasmarha mondjuk 1-et, gyakorlatilag ha bármelyik is elvész közüle, az nem akkora tragédia. Ugye az ember nyilván ma a világban szeretne maximális 100%-os újszülöttet látni, és szeretné, hogyha az rendben lenne. A bábák annak idején ebben nem tudtak beleszólni. Hiszen többnyire nem is találkoztak a várandóssal, nem történt olyan, hogy várandós gondozás, nem is nagyon lehetett volna, nem tudtak volna mit csinálni tulajdonképpen, mert eszközeik nem voltak. A császármetszés, mint olyan, mint létező dolog, az úgy indult el egyáltalán volt egy ilyen törvény annak idején, hogy a halott anyából az életképesnek tűnő magzatot el kell távolítani, tehát ez volt a császármetszésnek az indikációja annak idején. Tehát nyilván ezt a bábák nem tudták megtenni. Tulajdonképpen én azt gondolom, de nem csak én gondolom, hanem ez így is van, hogy a múltban, és ez mondjuk a 20. század első feléig érvényes is, nagyon-nagyon csekély lehetőségük volt. Persze, voltak, akkor már ugye, ha szemmel észre gondolunk, ugye, akkor már azért a klinikákon zajlottak szülések, tehát mondjuk ugye a 48-as forradalom és szabadságharc idejétől, és akkor ott azért már voltak lehetőségek, de az asszonyok jelentős része mind a nagyjából a 20. század közepéig otthon szülte meg a gyermekét. És ott igen csekély lehetőség volt. Tehát ha véletlenül egy szülés közben károsodott a magzat, azt ők nem tudták megakadályozni.
Viszont egészen addig, amíg ez nem lett legális, addig a bábák részt vettek a terhesség megszakításban is. A máshoz nem feltétlenül lehetett fordulni, csak hozzájuk, ha csak nem otthoni praktikákhoz, illetve ismerősökhöz.
Igen, hát ezt egyébként törvényileg büntették, tehát nagyon sok ilyen történet van. Amikor ez kiderült, akkor a bábák többnyire a mágián végezték.
És gondolom ezek is abszolút ilyen mechanikus eszközökkel, tehát hogy nem feltétlenül voltak
erre. Hát megpiszkálták, igen, a méhszájon keresztül. Mai szemmel nézve ezek borzasztó történetek voltak, mert csak úgy kotoráztak a méh belsejében, lássuk be, ami egyrészt a éppen aktuális, ezt az egészet elszenvedő kismamának okozott fájdalmat jócskán, másrészt pedig sajnos nagyon sok olyan sérülés lehetett annak idején, amit ők ezekkel az eszközökkel okoztak.
Mikortól beszélhetünk arról, hogy kórházban, egészségügyi intézményben, bárhol hivatalosan terhes gondozás, nőgyógyászat lett Magyarországon?
Hát a pontos kezdete, szóval ez nem egy adott időponthoz köthető. Ugye Semmelweis Ignác ugye egészen talán 1855-ig Bécsben praktizált, és onnan ugye hát kievrudalták, a főnöke nem fogadta el az ő általa képviselt nézeteket, ezért ő eljött, aztán a Rókus kórházban funkcionált, tehát akkor már a szülészet mint olyan létező profil volt a gyógyászatban, az orvoslásban. De ebben az időben azért még a szülések jelentős része otthon háznál zajlott. Ugye ez Budapest, mint főváros, de azért lássuk be, hogy a vidéki városokban, és hát nagyjából ebben az időszakban, amikor ahol már városi kórházakat létesítettek, ott azért szülészeteket alapítottak.
Hogyha jelenről beszélünk, akkor a doktor úr szerint mi a jó hozzáállás? Mert ugye erről sokat beszéltünk már, és én is mind a két terhességem alatt azt éltem meg, hogy nagyon nehéz balanszot találni abban, hogy mennyire aggódunk, hogy minden rendben legyen, mennyire feltételezzük mindig a legrosszabbat, vagy pedig tehát, hogy jobb félni, mint megijedni alapon, vagy pedig vannak dolgok, amiket érdemes elengedni, és egy ilyen egészséges egyensúlyt találni abban, hogy ne legyen túl féltve az a terhesség, mert az nem jó se a magzatnak, sem az anyának.
Hát hogyne. A stressz szituáció, amiben némelyik kismamák kergetik saját magukat, az egyébként egészséges terhességük idején, az szerintem kifejezetten káros. Most nem azt jelenti, hogy ettől aztán komoly fejlődési rendellenessége lesz, de nincs kizáró, hogy bizonyos viselkedés zavarok ezekhez köthetőek a már megszületett gyermeknek a későbbi életében. Én azt vallom, hogy a terhesség az egy fiziológiás, egy élettani folyamat. Így szaporodunk, amit az előbb mondtam, az emlősökről, mert mi is azok vagyunk. Az más kérdés, hogy van lehetőség kontrollálni dolgokat, de egy valamit tudni kell, az a terhesség, az nem. Annak a születendő gyermeknek az élete és a jövője a fogantatás pillanatában eldőlt. Eldőlt, hogy milyen géneket kapott az egyik szülőtől, és milyen géneket a másik szülőtől. Mi ebbe nem tudunk érdemben beleavatkozni, hanem hozott anyagból dolgozunk. Tehát mi a terhes gondozás során követjük a magzatnak és az anyának is ugye az állapotát, és ha észreveszünk valami olyat, ami kóros, ami eltér az átlag, nem csak az átlagtól, hanem az elvárt, a kívánatostól, akkor azt nyilván elmondjuk a kismamának, és megbeszéljük vele. Én úgy gondolom, hogy ha most innen elmegyek, és beülök az autómba, akkor nem úgy ülök be, hogy lehet, hogy meg fogok halni, mert karambolozni fogok. Ugye? Még a repülőre csak így ül fel az ember, hogy mi lesz, ha leesem, de az autóba, vagy a villamosra, vagy a metróra felszállunk nap, mint nap. rábízzuk magunkat a villamosvezetőre, meg a buszvezetőre, meg a többi járókelőre az utakon, és reménykedünk abban, de nem reménykedünk, eszünkbe se jut, hanem természetesen éljük az életünket, és nem aggódva ülünk be a kocsiba, legalábbis remélem, hogy az emberek nagy része nem így ül be, mert akkor az nagyon szomorú lenne. Tehát a terhesség is nagyjából ugyanezt kellene, hogy képviseljük ezt a nézetet, hogy megvan, elindult egy terhesség, persze elmegyünk az orvoshoz, a megfelelő szakemberhez, különböző, nem egy orvos kezel sosem egy kismamát, hanem egy tím tulajdonképpen. Ha erre gondolunk, ugye egyrészt aki az a szülész, akihez éppen tartozik a kismama, akiben megbízik, akihez jár terhes gondozásra, ő elküldi különböző vizsgálatokra. Általában nem ő az, aki mondjuk a genetikai ultrahangvizsgálatokat csinálja. Valószínűleg nem ő lesz az, aki a laboratóriumi vizsgálatokat csinálja. Nem ő az, aki bármilyen egyéb, mondjuk van valami problémája, akár keringési viszonyaival, tehát valami szívbetegség, vagy neurológiai betegség, vagy egy, mit tudom én, a gerincstatikája megváltozik, elküldjük jobbra-balra szakemberhez konzultációra. Tehát a terhes gondozás nem egy kismama és egy orvos közötti kommunikáció, hanem egy kismama, és körülötte van egy egészségügyi hálózat.
Én leendő anyaként mi az, amit megtehetek annak érdekében, hogy a lehető legjobbat biztosítsak a fejlődő magzatnak, hogy az egészsége is rendben legyen, hogy úgy fejlődjön, tehetek-e én ezért valamit?
A szervezetnek van egy homeosztázisa, egy egyensúlyi állapota, amit jó elérni még a várandosság előtt, és erre például nagyon jók ezek a multivitaminok. Ugye a 70-es években volt egy olyan magyar orvos, aki ezzel foglalkozott, mondhatok nevet?
Nyugodtan.
Hát Szejzel Endre, ugye? Aki foglalkozott ezzel, hogy a terhesség idején ilyen multivitamin készítményeket adtak, és akkor megvizsgálták egy nagyon hosszú időn keresztül és széles spektrummal elvégzett vizsgálatsorozat volt ez, aminek eredményeként tulajdonképpen a 80-as években már megjelentek a terhesség idején adandó multivitaminok, vagy adható multivitaminok. Persze ezek változnak, nagyon sokféle van ezek közül. Azt szoktuk tanácsolni, én magam is, és minden felelős kollégám, hogy érdemes már a terhesség vállalása előtti időszakban elkezdeni.
Nyilvánvalóan rendellenességeknek is egy széles skálája van. Mennyire, hogyha csak megpróbáljunk valahogy átlagolni, mennyire lehet biztosan megmondani azt, hogyha valami probléma lesz? Tehát, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy bizonyos százalékok között mozognak azok, hogy valószínűsíthető, hogy lesz valami probléma. Tehát, hogy hogyan tud mérlegelni egy szülőpár ezzel kapcsolatban? Nyilvánvalóan az úgy, hogy az orvossal konzultál és segítséget kér ebben, de hogy én azt látom, hogy sokszor ezzel kapcsolatban is van probléma, hogy utólag kiderül, hogy felesleges volt az ijegység.
Igen, az orvoslásban, sőt a biológiában nincs olyan, hogy nulla, és nincs olyan, hogy 100%. Soha. Mert ha két felnőtt embert egymás mellé állítunk, azok között is van különbség. Két magzat fejlődésében is van különbség. Ugyanazon nő két különböző terhességének lefolyása is más és más. Ha ezt nézzük, akkor kell bizonyos tólik határokat szabni. Azok a vizsgálatok, amiket mi elvégzünk, egyrészt laboratóriumi vizsgálatok, másrészt ugye az ultrahangok, harmadrészt vannak olyan speciális genetikai vizsgálatok, amiket ma már el lehet érni, és az anyai vérből végezhetőek. Ezeknek is van egy bizonyos találati biztonsága. Szerintem felelős orvos soha nem mond 100%-ot. Soha. Persze, megközelítjük a 100%-ot, mondjuk 95-96%. Ez azt jelenti, hogy ha találunk valami eltérést, mondjuk például egy ultrahangvizsgálat, az genetikainak nevezett ultrahangvizsgálat, ami a 12. és a 18. héten szokott történni, ott olyan eltérést, anomáliát lát a szakember, ehhez speciális vizsga szükséges. Nem minden szülésznő gyógyász csinál ilyen ultrahangvizsgálatokat, mert ehhez külön képzettség szükséges. Aki ezt nap mint nap, a nap 24 órájából 25-öt tölt az ultrahang készülék mellett, és folyamatosan ezeket látja. Ez a szakember meg tudja azt mondani igen nagy biztonsággal, hogy lesz-e egy eltérés vagy sem, mert ilyet lát ultrahangon. Ilyenkor általában további vizsgálatokat szoktunk elrendelni, ami lehet akár anyai vérből történő meghatározás, vagy lehet egy a terhesnek agya, vagy a korjonboholy biopszia, ami a korai, tehát mint 12. hét környékén zajlik, ami a magzatnak a lepényszövetéből mintavétel, vagy pedig későbbiekben magzatvíz mintavétel, ahol a magzatnak a genetikai állományából lehet meghatározni akár kromoszomális eltéréseket, de hiába ma már az emberi genomot feltérképezték, tehát létezik gyakorlatilag minden, nem tudnak mindent, csak azt hiszük, hogy mindent tudunk, de nem tudunk mindent az emberi genomról, de a nagy igazán súlyos genetikai eltérések igen nagy százalékkal kiszűrhetők. Ezek érvényesek ugye a kromoszoma töbletekre, ugye amikor három van egy adott kromoszomából, vagy pedig bizonyos kromoszoma részletek hiányoznak, vagy letörtek, vagy bármi. Ezeket meg lehet határozni, erre vannak nagyon jó módszerek, de a találati biztonság azért itt is olyan nem közelít, megközelíti a 100%-ot, de szerintem nem szabad azt mondani, hogy ez el is éri.
De gondolom az jellemző azért a páciensekre, hogy biztosat akarnak. Tehát, hogy ez egy ilyen állandó konfliktusnak érzem én is mind a két oldalról, hogy mi azt akarjuk, hogy helyettünk döntsön az orvos, vagy legalábbis 100%-os biztonsággal mondjon valamit a helyzetünkről, hogy mi dönteni akarunk. Az orvos pedig nem győzi ezt hangsúlyozni, amiről most ön is beszél, hogy nincs nulla és nincs száz.
Ez így van. Azért arra kell gondolni, hogy a világ sokkal gazdagabb országaiban, mondjuk Nagy-Britannia, vagy a skandináv országok, a terhes gondozás korántsem olyan magas színvonalú, mint Magyarországon. Korántsem. Nem is kötelező Németországban a terhes gondozás. Aki akar, elmegy. Nagyon sok olyan kismama van például ezekben az országokban, aki nem is találkozik szülészorvossal a terhessége során, sőt lehet, hogy a szüléskor sem, mert megoldódik egy szülésznő, egy jó szülésznő nagyon sok mindent meg tud csinálni. Le tudja vezetni a szülést valóban. És nagyon nagy szerepük is van. De azért ma az az általános, és én a magyar valóságot mondom, hogy ma Magyarországon senki nem akar egy kicsit is kajlafülű gyereket, egy kicsit is csálé lábú gyereket, hanem csak is 100%-os makkegészséges, aki úgy néz ki, mint Alain Delon, vagy Sophia Loren kiskorában. Tehát igen. És ha valami eltér, akkor abban a pillanatban neki állnak pereskedni. Holott nem tehetünk, nagyon sokszor nem tehetünk róla. Minden a lehető legnagyobb jó indulatunk ellenére is lehetnek olyan szituációk, amit az ember nem lát. Mert még ma a diagnosztika nem olyan. Lehet, hogy 100 év múlva harsányan nevetnek majd a mi módszereinken, mint ahogy mi is bizonyos dolgokat megmosolygunk, amik voltak mondjuk néhány 100 évvel ezelőtt ebben a szakmában.
Hogyha azt mondja, hogy sokszor előfordul ez a pereskedés, akkor az is eszembe jutott, hogy volt egy adásunk, amiben arról beszéltünk, hogy mik a jogai a szülőnőnek az orvossal szemben, tehát mikor mondhat mondjuk valamire nemet, de hát akkor nyilvánvalóan, mert ugye akkor orvos nem hívtunk meg, csak egy édesanyával beszélgettünk erről, de most így eszembe jutott az, hogy akkor így ebben az is benne van, hogyha az orvos teret enged a szakmai bizonyossága ellenére valamilyen anyai döntésnek, vagy szülői döntésnek, akkor akár kiszolgáltatja magát annak, hogy perelhető lesz, mert mondjuk erről megfeledkezik időközben az a páciens, és akkor az orvos nyakába akar varni valamit, amiről mondjuk ő döntött, vagy ezért ilyen nincs.
Hát ne tételezzünk fel ennyi gonoszságot azért.
Hát nem feltétlenül gonoszság, csak hát ez egy zavarodott állapot, hogy tehát ne. Hogy el tudom képzelni, hogy van ilyen.
Hogy ne. Ez mindent aláíratunk. Tehát ezt megtanultuk már, hogy alá kell íratni mindent. Ez egy önálló, különálló szakma. Én mindig azt mondom, hogy én ha beviszem, néha van vita egyébként szülőszobán, főleg azért, mert nagyon sok helyen és sok fórumon tudnak kommunikálni a kismamák. Ugye ezek a közösségi oldalak, én megmondom őszintén, nagyobb a kártékony hatásuk, mint a jótékony hatásuk. Mert aki oda beír, az általában valamiért elégedetlen valamivel.
A rosszat írja, igen.
Többnyire a rosszat írja. Tehát a mi kórházunkban van mondjuk 3000 szülés évente. Ebből 2990 teljesen rendben lezajlik. Van 10, amelyik nem. Ez a nagyszámok törvény alapján sajnos benne van a pakliban. Ez a 10 lesz az, aki beír. Aki elégedett, az megy és boldog a gyerekével. A másik pedig, hogy ma elterjedt, ugye, az a, nem ma, már régóta, hogy szüljünk otthon. Ugye, természetes szülés is, oké, de én azt szoktam mondani, hogy bocsánat, ha nekem elromlik az autómon a fék, vagy mit tudom én, folyik az olaj, vagy nem tudom, bármi, valami baja van, nem én fogom otthon barkácsolni, hanem beviszem a szakszervizbe. Akkor a feleségemet miért nem viszem be a szakszervizbe, miért akarok otthon barkácsolni, és hol szüli meg? A hitvesi ágyon, ahol az a gyerek készült, kozban és mocsokban, mert ott azért van. Van magzatvíz, vér, székletűrül, mindenül. Tehát gyakorlatilag, és ki fogja feltakarítani az apuka, mert hogy az, aki ott elvállalja mondjuk egy bárki, legyen mondjuk szakmai képzettséggel rendelkező, az sem fogja ezt elvállalni. Tehát ez csak hátrányokat jelent, ez egyik. A másik pedig, hogy nagyon sokszor ezeken, és megint csak a közösségi oldalaknak a hátrányos voltáról, vagy nem megfelelő voltáról beszélek, hogy leírnak olyan dolgokat, hogy készíts szülési tervet. A szülési terv az nagyon jól hangzik, de ez biológia. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy elkészítek egy meteorológiai tervet, mikor megyek Dél-Olaszországba nyaralni. És tudom azt, vagy leírom magamnak, hogy ha Rómába érkezem, akkor 29,5 fok lesz, ha Nápolyba, akkor meg 31,5. És ha közben jön egy zivatar, akkor az nem passzol bele a tervbe. Tehát ilyet nem lehet előre jósolni, és aki meg nem szakember, az meg végképp nem fogja tudni ezt meghatározni. Tehát ez az egyik, ami legfontosabb. Ezzel szokott vita lenni. A másik pedig, hogy szakmai kérdésekben én úgy gondolom, hogy nem célszerű egy laikusnak beleszólni. Nem erőszakoljuk meg a kismamákat egyáltalán. Tehát nem arról van szó, hogy akarata ellenére bármit is csinálunk. De olyan például, hogyha ő azt mondja, hogy már pedig ő, nem tudom én, nem akar bent maradni, bár vannak fájásai, meg elfolyt a magzatvize, vagy elfolyt a magzatvize, de nincs fájása, és azt mondjuk neki, hogy most már beindult szülésnek tekintjük, tessék itt maradni, és observáljuk, megfigyeljük. De ő azt mondja, hogy nem, mert ő úgy érzi, hogy ő neki otthon jó dolga van, semmi baj, de akkor aláíratjuk. Pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy mi elzavartuk, mert aztán később nem emlékszik erre, hogy ő mit mondott, vagy nem akar emlékezni, vagy nem is emlékszik, mert hogy kiszolgáltatott helyzetére hivatkozik, semmi baj, csak alá kell írni. És egy tanú is aláírja, hogy ő itt járt, és mi ezt mondtuk, és ez volt.
Az világos számomra, hogy ez egy olyan terep, amiben nem lehet felkészülni semmire előre, hiszen bármi megtörténhet, vagy legalábbis, tehát ilyet, hogy szülési terv, az egy, nem egy működőképes dolog, de mondjuk az azért elvárható, hogy mondjuk legyen egy olyan, nem tudom, minek lehet ezt nevezni, szülési protokoll, aminek mondjuk az alapja az, hogy engem tájékoztatnak arról, hogy mi fog velem történni. Tehát normál esetben azért legalábbis nem előre, hanem a szülés közben, hogy most ezt fogom csinálni, ennek ez és ez a következménye lehet. Vegyük például csak a burokrepesztést, hogy mondjuk talán jó az, hogyha előtte szólnak, hogy mi fog történni, mielőtt ezt viszonylagosan erős fájdalmakkal jár. Nem az engedélyemet de kell kérni, de hogy nyilvánvalóan legalább tájékoztatni kell arról, hogy mi történik velem, a testemmel, stb.
Ez így is van, és én szomorú vagyok, ha ez nem így történik. Mert én azt gondolom, hogy szüléskor a kismama, aki valóban kiszolgáltatott helyzetben van ilyen értelemben, neki joga van ahhoz, hogy tudja, hogy mi fog vele történni. A másik, hogy joga van ahhoz is, hogy azt mondja, hogy ezt nem szeretné. Én ezt el is szoktam mondani egyébként. Egyébként a burokrepesztésről csak annyit, hogy az nem fáj. Az olyan, mint a körönvágás vagy a hajvágás, mert a burok, amit megrepesztünk, annak nincsen semmilyen érző végződés, idegvégződés benne. Egyszerűen mintha egy lufit megpukkantanánk, és kifolyik a magzatvíz, ami maximum egy kicsit kellemetlen, inkább csak azért, mert olyan, mintha bepisilt volna, és nem tudja megállítani, de ez nem egy kóros állapot, és ennek megvan a maga szerepe egyébként a szülésvezetésben. Nem az, hogy mi most hajszoljuk a szülést, hanem a kismamának sem mindegy. Ugye, ha a szülésre gondolunk, akkor ugye az irodalmi alkotások meg a filmek, azok miről szólnak, halálhörgés, síralom, üvöltés, sikítozás, mit tudom én, borzalmak, és utána felsír a kisbaba, és megszületett a gyerek. Először is a ma már, hogy van epidurális fájdalomcsillapítási lehetőség, ez elenyésző, hogy van-e ilyen. Nyilván a szülés az fájdalommal jár, mivel ön már szült, ezt nyilván megtetszett tapasztalni. De ennek egyrészt a csillapítására van lehetőség, a másik pedig, hogy nem mindegy, hogy régen az anyukák mondjuk 48 órát vagy 72-t vajuttak, és kínlódtak, és már háromszor felkelt a nap, háromszor lement, és még mindig nem született meg a gyerek, mert nem született meg. Ma azért valamilyen szinten lehet egy picit előre mozdítani a dolgot, és nem azért, mert mi lusta disznók vagyunk, és nem akarunk már tovább várni, hanem azért, mert egyszerűen visszük előre a dolgokat. Lehet az M3-as autópályán 32-vel menni végig, de lehet 130-al is menni, hogyha a forgalom megadja. Tehát gyakorlatilag a tempóját lehet egy picit előre lendíteni, és ez azért van, hogy a kismama is jusson hamarabb túl, mert a fájdalmakat vagy a fájásokat, azokat nem tudjuk csillapítani jobban, azzal nem is fogjuk jobban, csak az egész időt elhúzzuk, és akkor fölöslegesen hagyjuk idézőjelben szenvedni. Tehát a porokrepesztés az erről szól elsősorban.
Akkor most ugyanezzel kapcsolatban eszembe jutott az oxitocin is, hogy arról én dönthetek, hogy én mit kapok? Tehát, hogyha előre szólnak nekem, hogy kapok-e valami készítmény, de ugye ez is abban az esetben érvényes, hogyha szólnak.
Hát nézze,
de nem mindig szólnak.
Az, hogy nem mindig szólnak, ez szerintem emberi tényezőkön múlik. Tehát az, hogy mennyit akarnak vagy tudnak foglalkozni azzal a kismamával. Mert van, amikor nagy hajtás van, vannak 10 a szülőszobánkon, ilyen van nálunk elég gyakran, és akkor zajlanak a szülések, itt is vajulik valaki, ott is vajulik valaki, megy az ügyeletes kollega, megvizsgálja, azt mondja, hogy jó, már órák óta egy helyben toporgunk, de az órák óta az nem egy óra vagy kettő, hanem mondjuk reggel óta és este 8 óra van, és még mindig ugyanott áll. És egyébként minden esélye megvan a kismamának arra, hogy jó legyen. Az oxitocin, mint olyan, ez ugye egy hormon, ez mindenki agyában termelődik, a fiúkéban is, ez egy természetes anyag. Ez az, ami segít abban, hogy a méh összehúzódjon. Nem mindenkinek van elegendő. Nem mindenkinek. És ilyenkor szoktunk rá segíteni. Ezt körülbelül úgy szoktam jellemezni, mint amikor van egy nagy, mondjuk egy hegy tetején áll egy teherautó, és nem mozdul, vagy egy vagon, mondjuk a síneken. Nem mozdul, nem, egyszerűen nem megy, egy holdponton áll, és nem tud oda semmit csinálni. Oda megy egy ember, akár egy ilyen gyengébb, egy picit lök rajta, és akkor egyszerűen beindul, és megy lefelé. És akkor már a saját lendületétől megy tovább. Tehát egy pici löketet szokás adni, vagy lehet adni, és akkor lehet, hogy már a kismamának a saját. És amit mi adunk, az olyan alacsony dózis, annak a többszöröse termelődik a hölgyek agyában, amikor éppen indul a szülés, vagy megy a szülés, és zajlik a szülés. Ez az egyik. A másik meg megint csak az, hogy kommunikálni kell szerintem. Tehát meg kell beszélni, hogy nem azért, mert mi hajszoljuk önt, hanem azért, mert szeretnénk, ha hamarabb túl tetszene jutni ezen a kvázi krízis helyzeten.
És akkor mondjuk, ha ilyenkor nemet mond?
Akkor azt mondjuk, hogy akkor nem. Hát most jó, semmi gond. Azt mondjuk, hogy semmi gond, akkor hagyjuk békén, aztán halad a szülés, és meglátjuk, hogy mikor. Van egy olyan fázis, amikor azt mondjuk, hogy most már nem várunk. És nem azért, mert haragszunk rá, hanem azért, mert szeretnénk segíteni, mert egyébként az orvoslás alapvető szándéka az a segítés. Tehát nem azért jön be egy kismama szülni, és nem azért fogadjuk, mert mi nem akarunk segíteni rajta, hanem pont az, hogy átvezessük ezen a fázison. Egy nő olyan nagyon sokat nem szül élete folyamán, általában 2-3, nagyon ritka, ha annál több szülése van egy kismamának, persze van, de az átlag ilyen 2-3. Ez egy olyan helyzet, amit én azt gondolom, hogy érdemes szakemberrel végigcsinálni, és érdemes szaksegítséget igénybe venni. Erre mondtam azt, hogy nem célszerű otthon szülni emiatt. Mert lehet szövődmény, és lehet olyan szövődmény, amit nem lehet megoldani otthon. És ha mondjuk dől a vér, és mire mentőt hívnak, mire az a mentő kiér, mire az a mentő beér egy adott kórházba, addig hosszú idő telik el, minimum fél óra vagy annál több, az alatt el lehet pusztulni, meg lehet halni. Na most ezt én azt gondolom, hogy ma nem csak Magyarországon, szerte a világban nem lehet megengedni.
Meg hát nyilvánvalóan a magzatnak az egészsége is befolyásolja azt, hogy kell-e mondjuk úgymond idézőjelben sürgetni ezt a folyamatot.
Hogyne, persze. Ugye monitorizáljuk a magzat állapotát is, az a CTG, amit ön nyilván nagyon jól tud, amin figyeljük azt, hogy a magzat jól van-e vagy sem. A CTG görbe nagyon szépen leírja. Ez egy tudomány, amit annak idején már megalkottak, és mi ezt használjuk, és szerintem élni is kell vele. Baj lenne, ha nem élnénk ezekkel a lehetőségekkel.
A doktor úr mit gondol a császármetszések számáról? Mert ez egy állandó téma, ami mindig előkerül, hogy magas Magyarországon a császármetszések száma.
Igen. Tetszik tudni, én amikor autóval megállok a zebránál, és átmegy előttem egy olyan ember, aki a két lába összeakad, és úgy kacsázik át, és mondjuk 20 éves, és tudom, hogy ez azért ilyen, mert ő agyvérzést kapott a szülés valamelyik fázisában. Valószínűleg nagyon nehéz szülés volt, és valahogy ott sérültek dolgok, és agyvérzést kapott, ezt a little core-nak hívják egyébként, egy ilyen spasztikus bénulás, és akkor ilyen X-ben teszi a lábát, és így megy, és próbál egyensúlyozni. És 20 perc alatt ér át az utca egyik oldaláról a másikra, akkor azt mondom, hogy ennek az anyját 20 évvel ezelőtt meg kellett volna operálni, lett volna egy császármetszése, és ez a gyerek most focizna, meg a lányokat hajkurászna, meg kerékpározna, meg jól élne, sportolna. És nem az, hanem egy szerencsétlen, aki jó esetben, ha az agya rendben van, és általában egyébként rendben van, tehát a gondolkodásukkal nincsen baj, akkor ez mondjuk egy számítógép előtt tölti az egész életét, és nagyon nehéz lesz neki párt találni, vagy nem is fog. És akkor az egész sorsa nem csak az övé, hanem a családjá is megvan pecsételve, és egy kereszt mindig mindenki számára. Akkor én azt mondom, hogy ezt meg kellett volna operálni. Tehát lehet beszélni a császármetszés frekvenciáról, hogy hány százalék az a szülés, amelyik császármetszéssel végződik Magyarországon, de én azt mondom, hogy ha ezt nézzük, akkor inkább legyen még egy császármetszés, mint hogy ilyen gyerekek szülessenek. És a másik, hogy Magyarországon, amit mondtam az előbb, csak 100%-os gyereket fogadnak el. Ugyanez mondjuk a skandináv országokban, vagy a Benelux államokban, nézzük meg, mit csinálnak? Mennek mondjuk a Amsterdami Rijksmuseumba, és minden család 4-5 gyerekkel megy, elég sok gyerek van egyébként Hollandiában, és akkor tolnak egy ilyen béna valakit, aki ilyen nyáladzik, meg így nem nagyon tud magáról, és minden további nélkül mennek vele, viszik a tolókocsival magukkal. Elfogadott tény. Egy Down-kóros elfogadott tény mindenhol, szerte Nyugat-Európában. Nem perelik be a szülészeket, hanem azt mondják, hogy hát ez így alakult. Magyarországon ez nincs így. Magyarországon ilyen, hogy mondjam, nem akarok neveket mondani, de ilyen celebek világát éljük, ahol az a fontos, hogy valaki egy való világba, vagy egy ehhez hasonlóba bemenjen, minél nagyobb szilikonozott melle legyen, már bocsánat, vagy a fiú az ilyen kigyúrt legyen, lehet, hogy az agyában nincsen sok minden, de ő nagyon jól szerepel mondjuk a rovarok evésében, vagy valami hülyeskedésben, mert ezt csugalja a körülöttünk levő világ. És itt legkevésbé fogadják el az ilyen sérült embereket. Ez a nálunk talán picit kulturáltabb országokban nincs így.
Én egyébként erre is utaltam, amikor még a beszélgetés elején megkérdeztem, hogy mennyire féljünk a terhes gondozás alatt, hogy azért szerintem itt a társadalmi reakciókkal is van még bőven baj. Tehát én például az első terhességemnél nem csináltattam meg olyan vizsgálatokat, amikkel mondjuk szűrni kellett volna X-it. Tehát a kötelezőt megcsináltam, de ennél tovább nem mentem. És emlékszem, hogy beszélgettünk akkor így erről akár a kollégáimmal, vagy társasággal, és több ilyen megvető megjegyzést kaptam, hogy akkor hát én ezt hogy gondolom, mert ráadásul egy olyan okos dolgot mondott az egyik, hogy majd autista lesz a gyerek, hát mondom, azt nem gondolom, hogy lehet így feltétlenül szűrni ugye ezekből a vizsgálatokból, tehát hogy én azt nem érzem, hogy megvan az a lehetőségem, hogy én dönthetek úgy, hogy már pedig én azért nem csinálom meg azt a vizsgálatot, mert én elfogadok egy Down-kóros gyereket is, mert onnantól kezdve, hogy én ezt elfogadom, onnantól kezdve már a terhességem alatt megvető megjegyzéseket kapok.
Hát igen, ez a magyar társadalom. Erre nem tudok mit mondani, jót, mert sajnos ilyenek. Erre mondtam azt, hogy csak 100%-osan egészséges gyereket fogadnak el általában. És hogyha valakinek mégiscsak egy ilyen szituáció van, tudjuk jól, hallunk ilyet a médiában, hogy dankoros gyermeke született X vagy Y híres embernek, és akkor mindenki szörnyűködik, hogy na hát ezt hogy fogadhatta el, meg nem tudom, micsoda. El kell fogadni, és meg kell oldani. Lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy ez teljesen helyén való, és lehet, hogy, hogy is mondjam, nem mondom azt, hogy intelligensebb a többinél, nem, de elfogadóbb mindenképpen. És nem feltétlenül kell minden vizsgálatot megcsináltatni kötelezően, de lehetőség van rá. Lehetőség van rá, és aztán az illető vagy él vele, vagy nem. Ez legyen az ő szíve joga, és aki meg ezért megveti, vagy kígyót békát kiabál rá, az megvessen magára.
Meg egyébként szerintem nyilvánvalóan élethelyzettől is függ, tehát amikor már az embernek van gyereke, akkor szerintem már megint más, mint amikor még csak a saját életem, vagy a saját életünk múlik azon, hogy mennyire lesz egészséges az a gyerek, mint amikor már van gyerek, legalábbis én így gondolkodtam, hogy amúgy a második terhességemmel már megcsináltattam mindent, hiszen már volt ott egy kis élet, akinek ugyanúgy múlik az élete azon, hogy én hogy döntök.
Hát hogy ne. Ez szerintem hozzáállás kérdése, hogy ki mit szeretne tudni, és mennyire szeretne biztos lenni a dolgában. Lehet így is, lehet úgy is, de én azt gondolom, hogy egyébként talán célszerű megcsináltatni nagyon sok olyan, ami lehetőség.
Onnan mondjuk még lehet dönteni természetesen.
És onnan lehet dönteni, így van, hogy már tudjuk, hogy valami nem stimmel, szeretnénk-e ezt így továbbvinni, vagy sem.
Egy álnaív kérdést fogok föltenni, mert én tudom a választ, hiszen megcsináltam, hogy egy császármetszés után elképzelhető-e az, mert hogy mondják azt, hogy nem, hogy valakinek lesz egy teljesen normális hüvelyi szülése.
Persze, császármetszésnél ugye mi történik? Fogjuk és hason keresztül behatolunk, és csinálunk egy metszést a méh izomzaton. Ezt szépen összevarjuk, és ott keletkezik egy heg. Na most ez a heg, ennek más a szakító szilárdsága, mint az egész méhizomzatnak. Ha ön összeszorítja az öklit, annak a fele normál állapotában a méh. Amikor meg ugye terhes valaki, kivisel egy terhességet, a terhesség végére mekkora lesz? Lesz benne egy mondjuk 3,5 kilós baba, ne vegyünk extrém dolgokat. Ott van még a magzatvíz, meg a lepény. A lepény mondjuk egy 500 gram körülbelül, 1,5 kiló nagyjából, meg még a magzatvíz körülötte. Tehát iszonyú nagy az egész növekedés. Van egy ilyen találós kérdés, elmondhatom.
Hogy
felteszik a kérdést, hogy az embernek melyik az a szerve, amelyik önmaga 400-szorosára képes növekedni. És akkor erre a fiúk kihúzzák magukat, de nem az, hanem az anyamék. Tehát gyakorlatilag van egy iszonyú nagy tágulás. És hogyha ez a császármetszés során kialakított heg, amivel szépen egyesítjük, ugye összevarjuk a méhizomzatot, ennek a szakító szilárdsága, a fizikai paraméterei nem ugyanazok, mint az egyébként a méhizomzatának. De azért, ahogy telik az idő, ez szépen átépül és rendbe jön. Az az általános elfogadott nézet, hogy körülbelül 2 évnek célszerű eltelnie egy császármetszés után a következő terhességig. És akkor már megvan az az átépülés, hogy jól fogja bírni a kontrakciókat. Régen volt egy olyan, mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy ha valakinek egyszer császármetszése volt, akkor mindig császármetszést csinálunk. Defenzív medicina, amiről beszéltem. Mert ha véletlenül valami történik, akkor mi megyünk az ügyész elé, meg nem tudom micsoda. Ma egy picit más a helyzet, tehát ma már kicsit szabadabban kezeljük ezt a dolgot, és megpróbálkozunk, ha a kismama szeretne hüvelyi úton szülni, akkor megpróbáljuk, de mindig fenntartjuk a lehetőséget, hogy bármint szövődmény lép fel, akkor nincs kérdés, akkor megyünk a műtőbe, és meg fogjuk csinálni a császármetszését. Nyilván ez az anya és a magzata érdekében történik mindez. Tehát lehet, van erre lehetőség minden további nélkül. Általában, ha nagyon rövid idő telik el, 2 éven belül valaki ismételten szülni fog, és császármetszése volt, akkor ajánljuk neki, megajánljuk a császármetszést.
Arról is ugye beszéltünk, hogy nem feltétlenül szülési terv az nem lehet, de hogy mondjuk olyan szinten lehet a szülési protokoll, hogy számíthatok-e arra, ha csak nincsen valami nagy baj, hogy az aranyóra az az enyém, tehát hogy megkapom azt a babát, miután megszültem.
A mi szakmánkban is, mint minden szakmában van protokoll. Mindenhol. Tehát a szülés vezetésre is van egy szakmai protokoll. A terhes gondozásra is van egy szakmai protokoll, meg minden nőgyógyászati kórképre rengeteg protokollt fektettek le a szakmai kollégiumok, amikhez nekünk kötelezően alkalmazkodni kell. Ez olyan, mint hogy pirosnál megállunk és megadjuk a jobb kész szabályt is. Tehát gyakorlatilag a szakmai protokollok azok léteznek és élnek. Ezek bizonyos mozgásteret hagynak természetesen, hiszen az orvos azért orvos, hogy tudjon dönteni egy szakorvos. Vélhetően egy fülorgégész nem fog soha szülést vezetni, vagy dönteni, és én se fogok dönteni a fülorgégészeti műtéti területen, mert az nem az én szakmám. Tehát más szakmáról van szó, de aki szakember, szakvizsgával rendelkező szülésznőgyógyász, az nyilván arra megkapta képesítést, hogy döntsön bizonyos dolgok felől. És protokollok természetesen vannak mindenre. Arra is, hogyha elfolyt a magzatvíz, akkor mit évők legyünk. Arra is, ha rendszeres fájások vannak, mit évők legyünk. Arra is, hogyha elakad a kismamának, mármint a gyermeknek a feje, és nem mozdul tovább, és ott van bent a medence, fölött mozog, és nem akar megszületni. Mit csináljunk? Tehát mindenre van protokoll.
És akkor erre van, hogy elvileg akkor, ha minden oké, akkor kellene, hogy legyen az aranyóra.
Aranyóra, persze. Arany két óra van.
Arany két óra.
Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy megszületik a kisbaba, és ha nem császármetszéssel, mert akkor nyilván nem a műtőben tesszük a mamának a hasára vagy a mellére. Ha normál hüvei szülés zajlik, akkor természetesen már is megkapja a mama, mellére teszi, és 2 órát van nálunk a mama mellén, a bőrkontaktus és a szopás és egyebek, minden, és az ott is van. Nem tudjuk a súlyát se, a nemét tudjuk, mert azt látjuk többnyire. De természetesen ez az aranyóra ez működik, sőt arany 2. Császármetszésnél pedig az apuka kezdi el az aranyórát, és mondjuk egy aranyfél órát rajta van a gyermek a melkasán, és utána, mikor már túl vagyunk a műtéten, akkor megtörténik a családegyesítés, és akkor megkapja az anyuka ugyanígy, és ugyanúgy 2 órát, tehát az a 2 óra az attól kezdve aztán már ott marad a mamának a melkasán, vagy a mellén konkrétan.
Igen, hát például ezek is milyen jó, hogyha ezeket a dolgokat elmondják, mert nekem például ezt a császár után nem mondták, hogy nem fogom megkapni a gyereket. Én azt hittem, hogy valami baj van, hiszen ugye senki nem mondta, hogy ilyenkor ez a protokoll, hogy akkor az apuka kapja meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán tényleg arról van itt szó, most érdekes lenne, ha lenne még itt más olyan is, akiket már behívtam az adásba korábban, és meséltek rossz szülési tapasztalatokat, hogy itt a kommunikáció. Itt ez az egy, ami szerintem probléma lehet.
Ezt én mindig hangsúlyozom. Én egy járóbeteg szakrendelőnek vagyok a vezetője, és én mindig ezt szoktam mondani, mert néha jönnek feljelentő levelek, e-mailek és egyebek. És semmi másról nincs szó, mint a kommunikáció hiányáról, de tényleg. Tehát, hogy beszélt X vagy Y kollega, de ez lehet az asszisztens is, hogy beszél azzal a beteggel, aki ott megjelenik valamilyen ok folytán, valamiért. Oda bejön és vizsgálatra jön. És elutasítják valamiért. Mert mit tudom, nem volt előjegyzett időpontja, vagy nem tudom micsoda, és ő ezt sérelmesnek találja. Én azt gondolom, hogy el lehet utasítani, mert van olyan, hogy ő úgy gondolja, hogy itt járt a szemészeten, és jaj, itt van a nőgyógyászaton, akkor lehuppanok, és akkor beszaladok egy rákszűrésre mondjuk, egyébként kutyabajom, akkor azt mondjuk, hogy kedves hölgyem, semmi baj, most nem érünk rá, nem fogjuk tudni megcsinálni, de 2 héttel későbbre adunk önnek egy időpontot, ha megfelel. Ezt lehet így is mondani, meg lehet azt is, hogy tessék menni haza, aztán kérjen telefonon időpontot a regisztratúráról. Lehet így is. És akkor biztos, hogy ez az ember első esetben mondjuk megnyugszik, második esetben pedig idősen csapkod, és hazamegy, és ír valami borzasztó feljelentést. Igen, ez így van, kommunikáció. Mindig a kommunikáció fontos.
Meg talán azt is szem előtt tartani, hogy mindannyian emberek vagyunk, és hogy lehet, hogy akár az az orvos, vagy az a nővér, aki az egyik adott pillanatban kedvesen kommunikált, és mondjuk mertünk tőle kérdezni, az azért volt, mert volt ideje arra, hogy válaszoljon, de van olyan, amikor nincsen, és amikor sürgősebb helyzetekre van szükség. Szerintem ezt is sokszor elfelejtjük, tehát próbálom azért én mind a két oldalt belevenni tenni az adásokba is, hogy azért előfordul, hogy nem figyelünk arra, hogy az orvos is csak emberből van, és lehet, hogy mondjuk azért türelmetlenebb, vagy azért fáradt, vagy azért nem válaszol valamire, mert akár 48 órája teszi a dolgát.
Ez így van. Ez így van. Hát igen, ez megint csak oda jutunk, hogy csak 100%-ot fogadnak el az emberek. Tehát azt nem fogadja el, hogy látja, hogy én fáradt vagyok, akkor hagy békén, hanem csak nyomul. Mert ő el akarja intézni a saját dolgát, és nincs tekintettel a mások. Talán ez a legjobb kifejezés, hogy tekintettel kéne lenni másokra. Oda-vissza.
Igen, mert ugyanúgy meg hozzátartozik, hogy az orvosnak is arra is tekintettel kell lenni, hogy akármi is van, ez egy kiszolgáltatott állapot mindig.
Persze.
Ezt azért van, aki elfelejti szerintem. Sokszor kezdve már onnan, hogy a vizsgálatoknak is egy bizonyos protokoll szerint kellene történnie, ami nem feltétlenül történik meg mindig.
Hát én azt hiszem, hogy aki felelősen gondolkodik a saját foglalkozását illetően, ez lehet egy szobafestő, mázoló is, vagy lehet egy autószerelő, vagy lehet egy asztalos. Ha ezt az asztalos nem jól csinálta volna meg, akkor összerogyna most ez az asztal, amire itten most éppen mellette beszélgetünk. Ha a szobafestő nem gletteli le szépen a falat, akkor ilyen semmilyen szobában ülnénk. Tehát mindenkinek meg kell csinálni tisztességgel azt, amire ő szerződött, amit megtanult, amihez tehetsége van. Nem biztos, hogy mindenkinek van tehetsége az orvosláshoz, aki elvégzi az orvosegyetemet. Ez így van. Nem mindenki tud jól kommunikálni a betegekkel, vagy bárki mással. Ezt is meg kell tanulni szerintem. Nyilván, ahogy telik az idő, az ember talán egy kicsit okosabb lesz, vagy érettebb, vagy nem tudom, és akkor rájön, hogy mi az, amivel célt lehet elérni, és mi az, amivel nem. Háborúval nem lehet célt elérni soha.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép végszó is volt. Nagyon köszönöm dr. Kis Attila szülésznőgyógyásznak az őszinte beszélgetést. Még mielőtt elköszönnénk a hallgatóktól, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy még mindig tart a túlélési gyakorlatunk, és ahogy a hallgatók számíthatnak ránk, úgy mi is számítunk a hallgatókra. A Klubrádió weboldalán bővebb információt találhatnak arról, hogy hogyan tudnak támogatni bennünket.
Igen, és ha megtehetik, akkor legyenek kedvesek, tegyék meg, és segítsenek nekünk, hogy továbbra is tudjuk gyártani az olyan kiváló műsorokat, mint amilyen az Unisex. Üdvözli önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.